a kisebbik lányom festette ezt a képet, hogy egyrészt a jogi vitákat elkerüljük, másrészt meg hát annyira szépen csinálta.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan indult a pályája, mert ugye kobzosként vált ismerté a zenei világban, de hát nem ezzel indult, hanem egy egészen más típusú hangszerrel, az oboával, hogyha
igen,
jól tudom,
igen.
Amivel aztán hát soha senki nem találkozott az ön zenei pályafutása
hát
során.
Nem, tényleg nem. Hát azt nagyon korán kezdtem el, 6 éves koromban, és hát az oboa a második legnehezebb hangszer a fagott után. És hát én nem nagyon szerettem, így pontosabban nagyon nehéz volt fújni, illetőleg engem nem érdekeltek igazából a cseresznyék a kottában, hanem hát teljesen más megközelítésem volt.
De akkor hogy keveredett az oboához? Mert azért nem olyan sokan tanulnak Magyarországon oboázni a gyerekek közül. Zongora, az rendszeres, hegedű, tehát hogy az nem egy klasszikus kezdő hangszer.
Nem bizony. A balassagyarmati Rózsa Völgyi Márk zeneiskolában ez volt. Pont.
Tehát jobb hiány tulajdonképpen.
Igen, igen, igen. És nagyon szerettem a tanáromat, de hát nem volt esélyem. Aztán utána jött a gitár, nyilvánvalóan mindenki gitározni akart akkoriban, meg talán most is, bár most már kevésbé, mert azért az elég melós, de én nem éreztem jól magamat. Nem találtam meg magamat a gitározásban, a kobozban, igen.
És ez itt szembe jött a koboz? Tehát hogy keveredett az életébe?
Hát a visegrádi palotajátékokon egy szakállas fiú játszott az utcán, egy furcsa hangszeren megszólítottam, és megkérdeztem, hogy mi ez a hangszer, mondta, hogy ez a koboz. És aztán utána kértem, hogy mutassa már meg, hogy egy pillanatra adja oda. Megpengettem, és tulajdonképpen ez lett a szerelem.
A hangja, vagy mi volt az, amit a gitár nem tudott megszólítani önben, de a koboz meg azonnal?
Hát nem véletlenül egy ilyen középkori festmény van a CD elején. Ennek nagyon erősen középkoriás hangulata volt ennek a hangszernek, és én ezt nagyon szerettem.
Már előtte is ezt a hangzást, tehát hogy a régi zene az már úgy benne volt az életében, vagy pedig ez volt az, ami úgy elindította mélyebben a régi zene irányába?
Hát ez egy jó kérdés. Egy alteros bulin voltam a 80-as években, a Almási téren, és a második emeletre fölkeveredtem valahogy, benyitottam egy ajtón, és ott a tekerőzenekar játszott, és hát teljesen lenyűgözött, hogy ez létezik egyáltalán, hát hogy lehetséges ez, ráadásul ezt játsszák, tök jó zene, tök jó tánc, és akkor ez volt az első ilyen alkalom. Hát én nagyon vártam a Balassit a gimnáziumban, hogy tanuljam, mert ugye ott születtem, de nem tetszett. Valahogy nem érintett meg, és amikor először énekelve hallottam, akkor jöttem rá, hogy ez mennyien fantasztikus, hogy milyen izgalmas zene, illetőleg milyen izgalmas költészet.
Vannak ezek szerint olyan szövegek, versek, amiket elmondva az ember nem tudja megélni, vagy egyszerűen nincs meg ott a zenéje annak a versnek, és a zene meg hozzáad? Tehát ez a zene mesélés valójában?
Hát egyrészt ez az énekmondás, ez a mondjuk a Tinódi a legismertebb, a Tinódi Lantos Sebestyén, de akkoriban azt hiszem 15.-16. században ezekre mindre volt, vagy lehetett énekelni. Én egyébként nem tudom bizonyítani, de azt gondolom, hogy az ókori verseknek is megvolt a maga szabályrendszere, és a maga zenéje, ami ezt megerősítette, kiszolgálta. Mondjuk a Rebetiko, vagy a kisázsiai pontuszi zene fantasztikus, és nagyon érdekes a ritmusa, nagyon érdekes a dallamvilága, a negyedhangok nagyban segítették ezt a fajta zenét, illetőleg szövegeket, ezek harmonikusak.
Ugye, hogy azt tudjuk, hogy sok verset megzenésítenek, főleg gyerekverseket, és a gyerekek pippak megjegyzik akkor, hogyha egy dallammal együtt hallják, és hogyha csak úgy meg kell jegyezni az egész, mit tudom én, x versakos verset, hát akkor azért kínlódnak, mint a kutya, miközben dalolva meg pillanatok előtt ott van a fülükben. Tehát lehet, hogy a terjedést is segítette, hogy énekelték a verseket.
Soha nem énekeltük végig a himnuszt. Kutyául szenvedtem, amíg megtanultam az összes versszakát. Az elsőt azt gyorsan megtanultam, de az összes többi nagyon nehezen. Az énektanároknak egy jó feladat lehet.
És akkor ezek szerint a te kerőssel találkozott először ezzel a hangzással, és akkor ez így azonnal megragadta, és amikor összefutott a kobozzal, akkor úgy érezte, hogy na most ez az? Tehát, hogy ez most az enyém?
Igen, ez egy burdon hangolás, ez egy kvint-kvart-kvartos hangolás, ezt használják a tekerőnél is, egy basszust, egy kvintet és egy dallamot. És ez a kobozzal nagyon szépen harmonikusan meg lehet csinálni. Ugyanakkor akkordokat lehet vele játszani, amit a tekerővel kevésbé valószínű, hogy megtalálja az ember, bár a legjobb tekerősök azért valamit tudnak ebből.
És akkor belecsöppent ebbe a világba, elkezdett tanulni kobozon. Nem tudom, hogy hol lehet tanulni, hogyha valaki kobozon szeretne lenni, akkor az mit csináljon? Tehát, hogy azon kívül, hogy véletlenül összefut a várban valakivel, aki megmondja neki.
Hát akkor volt nehéz, ma az sokkal könnyebb, mert az ember beírja Google-ba, hogy koboz tanár, akkor biztos, hogy fog találni valakit, aki... Akkor nehéz volt. Én megkérdeztem ezt a, most már áruljuk el a nevét, hogy ezt a Sudár Balázs nevű barátomat. Megkérdeztem, hogy figyelj, hol lehet ezt venni, ezt a hangszert, és kitől tanulsz. És akkor ő mondta, hogy a Kobzos Kis Tamástól, és szeptemberben jelentkeztem a Tamásnál, hogy... szeretnék kobzolni. Először azt mondta, hogy hát nincs neki helye. Aztán utána tudatosult, hogy Róka Szabolcs vagyok, és azt hitte, hogy csángó vagyok, mert a csángóknál maradt meg legtovább népi hangszerként a kobolsz. És mire kiderült, hogy én valójában palóc vagyok, addigra már késő volt.
Akkor végül is a neve is segített, ez egy teljesen sorsszerű dolog, akkor ezek szerint a koboz.
Hát igen, valahogy jól vezetett az utam, igen.
Akkor elindult a kobozos pályafutással, de azért közben meg elvégzett egy egyetemet, illetve hát akkor még talán képzőfőiskolát, akkor még biológia földrajz szakos tanárként végzett, tanított és aztán drámapedagógus is lett. Szóval, hogy azért ez egy két irány, az egyfolytában ment. Tehát tanítás, zene, ez két külön pálya az életében, vagy ez egy pálya, és mind a kettő szorosan összefügg?
Hát az az igazság, hogy én a biológiát is időnként énekelve vagy verselve tanítottam, mondjuk az ökológiát például.
Uh-huh. Ezt hogyan képzeljük?
Hát úgy, hogy mit nekem te Zordon Kárpátunknak fegyvesekkel vadregény estája, táncsodállag, ám de nem szeretlek, s képzetem hegybölgyei. Hegybölgyidet nem járja, lenn az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok, ott az én világom. Mondjuk a tölgyesekről, a kocsányos tölgyesekről már nem beszél Petőfi, de a kék virága a szamárkenyérnek, erről beszél, meg egy csomó mindenről.
A diákok ezt egyébként hogy fogadták?
Hát elnéző boomernek néztek. A kezdeti időszakban nem, de aztán egyre inkább. Én azt gondolom, hogy a magyar kultúráért, illetőleg a kultúráért, valahogy a kultúra fogott meg igazából, a biológiában is, a földrajzban is, és a zenében is, a mesékben is. Azt nem vagyok benne biztos, hogy mindent jól csináltam, de abban biztos vagyok, hogy ez volt a vezérhangja.
Azt mondják, hogy a tanításban az a legfantasztikusabb, hogy az ember rengeteget tanul, egyrészt miközben mondja, egy csomó új ötlete származik belőle, másrészt meg azokból a kérdésekből, visszajelzésekből is jönnek a következő lépések. Ezt érzékelte, hogy mindegy, hogy mit tanít, de minden területen visszakap, és akkor tud előre lépni?
Persze, persze. Hát ez egy adok-kapok játék, ahol amit én adok, arra reflektálnak a gyerekek, és aztán én is tudok ebben tovább lépni, fejlődni, igen. Most az utóbbi évben nagyon sokat foglalkoztam például a generáció kutatással, illetőleg a generációkkal. Megkértem őket, hogy egy családfát írjanak le maguknak. Majd utána a következő órán azt kértem, hogy legyenek szívesek anyát, apát, nagymamát, nagypapát megkérni, hogy egészítsék ki ezt a családfát. És harmadszorra pedig azt kértem tőlük, hogy írják le, hogy kik voltak az elsők, akik városban laktak, illetőleg mondjuk munkavállalók voltak, esetleg mondjuk azt is mondhatnám, hogy polgárok voltak. És akkor nagyon érdekes volt most ez az utolsó osztályban, akiket tanítottam, hogy tulajdonképpen a kiegyezés utáni időszak, az első időszaka, amikor valamennyien polgárosodtak. A második időszak a századforduló volt. A harmadik az a két világháború között. És a negyedik, ez nagyon izgalmas volt, hogy a negyedik, a második világháború után szerintem, ha lehetett volna tovább, mélyebben belemennem, akkor talán a 45-48 közötti időszakot külön lehetett volna választani, és ugye a Rákosi korszakot, meg a Kádár korszakot. De ez volt a legizgalmasabb része, hogy a vertikális társadalmi mobilizációt mennyire befolyásolták a politikai körülmények, és hogy hát a legtöbben azért mégiscsak a 45 után tudtak felemelkedni. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés volt.
Gyakorlatilag bármiről beszélgetünk, ugye, vagy bármit nézek így az életében, az mindig valahol a gyökerek kereséséhez kapcsolódik.
Igen.
Tehát, hogy az ember éli a saját életét, meg éli a jelenét, de közben pontosan ugyanúgy meghatározza azt, hogy honnan jött, honnan származik, de nem is csak a családból, ahogy most mondta ezt a generációkutatást, hiszen ott is több nemzedékre mentek vissza a gyerekek is, hanem az, hogy kulturálisan hova kapcsolódunk.
Hát igen, bizony.
És ugye nyilván nem véletlen, hogy pont a koboz volt az, ami így megragadta, hogy aztán régi zenékkel kezdett el foglalkozni, mert hogy azt is valahogy be kell illeszteni a jelenünkbe, és azt is úgy kell előadni, azt is úgy kell fogyasztani, mint ahogy a mesét úgy mondja el az ember a gyerekének, hogy az most legyen érvényes, de azért tudjuk, hogy ez nem egy új szerzemény, tehát ugye nem most találtam.
Volt egy kollégám, egy nagyszerű énekes és kiváló barát, a Kátai Zoltán, akivel nagyon sokszor léptünk föl, és ő nagyon szerette a búsan tölteni ezeket a koncerteket. Én ezt nem bírtam. Én nekem 3 búslakodás után egy negyedik valami vicces kellett lenni, humorosnak kellett lennie. Én alapvetően magamat egy komikus figurának tartom, vagy azt gondolom, hogy én szerettem nevetni, szerettem vidám lenni, és főleg a mesékben, amiket játszottunk együtt a közönséggel, ezeket mindig úgy próbáltam csinálni, hogy egyszerre a nagymaminak is, a szülőknek is, és a gyerekeknek is szórakoztató legyen. És hát igyekeztem a óráimat is így tartani. Persze mindig ott volt a fegyelmezés a kezemben.
Mondjuk szerintem nem nagyon lehet úgy színpadra állni, hogy az ember jó produkciót hozzon létre, és ezt most így gondolom a tanári szakmára is, meg a zenei szakmára is, hogy az ember ne élvezze azt, amit csinál, mert ha ő maga nem élvezi, akkor nem fogja élvezni azt sem, aki látja, hallgatja.
Igen, hát én például a matek tanárokkal érzek nagyon együtt, mert őnek itt nagyon nehéz dolguk van. Mondom ezt úgy, hogy a feleségem matek tanár, de alapvetően egyetértek vele. Csak nem mindenkinek van meg a lehetősége arra, hogy jól meg tudja szólítani a gyerekeket, meg a felnőtteket.
Ugye, hogyha már a mesénél tartunk, és az ember folyamatosan mesél a gyerekeknek, mesél a felnőtteknek, nagymamáknak, akkor azt gondolom, hogy ezek a mesék végigkísérik az életünket, mert hogy egyrészt ugye a mesék nagy része nem is gyerekeknek született, tehát hogy nem azért született, hogy este elaltassuk a gyerekeket. Másrészt pedig olyan sok réteg van benne, olyan sok üzenete van a mesének, hogy az ember minden alkalommal felfedez egy újabb és újabb üzenetet, vagy az aktuális helyzetre való mondani valóját. Ez akkor is így van, ha az ember ennyire sokszor mond el valamit, vagy énekel valamit, tehát hogy ennek muszáj, hogy mindig legyen valami új tartalma, amikor előadja, vagy pedig az üzenet a fontos, hogy én most újabb közönségnek mondom el.
Az az igazság, hogy van ennek egy kötött része, tehát úgy, mint a dráma pedagógiának, hogy szigorú dramaturgiája van, és van egy másik része, ami többnyire hosszabb, ami az improvizáció. Mondok két példát. Egy evangélikus gyülekezetnél a templomban meséltem egy Szent György és a sárkány történetet, és kiszólítottam egy hosszú hajú lánynak láttam, de valójában egy fiút, és nagyon kinevettek. És leállítottam a mesét egy pillanatra, és szerencsére templomban voltunk, szerencsére nem volt egy ilyen beszólás, hanem tovább tudtam vinni úgy, hogy ja, bocs, ez egy fiú, rendben van. Tehát ilyen. Vagy mondjuk Szombathelyen volt egyszer, ez volt a legjobb kritika, amit kaptam valaha is. Meséltem egy iskolában, és a kisgyerekeknek is, iskolásoknak, és jött az apa a fiúcskáért, a hátizsákja ott volt a hátán, és én mögöttük mentem, nem vették észre, hogy ott vagyok, és azt mondta, hogy te apa, képzeld el, hogy itt volt egy bácsi, és ez tényleg a meséből jött.
Úgy, ez nagyon szép.
Igen, igen, büszke is vagyok rá.
A zenét az gyakorlatilag ott hagytuk abba a zenei pályafutását, hogy azt mondtuk, hogy találkozott a kobozzal, és aztán meg is tanult rajta játszani. Rengeteg zenekarban játszott, tényleg nagyon széles paletta az, amit az egész élete során megvalósított. És ahogy az elején elmondtuk, ugye most jött ki az első szólólemeze. Ennek az az oka, hogy mindig inkább így együtt szeretett volna dolgozni, vagy egész egyszerűen csak nem volt rá alkalom, hogy leüljön, és akkor azt mondja, hogy na most nézzük meg, hogy én mit akarok egyedül saját magam megmutatni.
Hát először is a Cheers Roman Istvánnak egy nagy köszönetet szeretnék mondani, mert ha ő nincs, akkor én ezt nem csinálom már meg, ezt a lemezt. Másodszor nagyon fontos, hogy azért én ebben a Bálint fiammal énekelek együtt, a Réti Benedek kiváló harmonikás kollégámmal zenélek együtt. Tehát ez az én koncepcióm, ez a CD. Úgy építettem föl, hogy a hét fő bűnre, ami az első lemez, és a második lemez, az pedig a hét fő erény lett a középkori értelemben. Mert ebben belefértek a, hát a malac énekek is a bűnök közé, és ugyanakkor az emelkedett énekek, azok pedig az erények közé.
Ugye mindannyiunkban megvan a pozitív meg a negatív oldal, azok, amik ilyen sötét gondolatok, meg sötét érzések, indulatok, meg az, amit úgy gondolunk, hogy akkor túl kell szárnyalnunk, és tovább lépnünk, és pozitív módon megfogalmazni, ugye? Tehát ezek a bűnök és az erények bennünk vannak, de valahogy a bűneinket nem szeretjük megmutatni, nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, és olyan, minthogyha ilyen fél oldalasan élnénk az életünket. Itt, ahogy most ezt mutatta, megpróbál egy harmóniát teremteni az élő ember életében azzal, hogy mind a kettőre koncentrál. Ez a harmónia az, ami ennek a lemeznek a...
Hát igen, meg sok minden olyan mű van, amit 20-30 éve próbálok megénekelni, és mostanra érett meg, vagy most volt az utolsó pillanat, amikor ezt még föl tudtam énekelni. Egyébként visszatérve arra, hogy miért nem csináltam előbb, azért nem csináltam előbb, mert bizonytalan voltam. Bizonytalan voltam, és úgy éreztem, hogy ez még nincs kész, hogy ez még nem tökéletes, nem lett tökéletes, most sem, de most már nem volt több időm rá, hogy ezeket megénekeljem.
lehet bármi teljesen tökéletes? Tehát van olyan, amikor az ember azt mondja, volt olyan az életedben, amikor úgy azt mondta, hogy ezt másképp már nem is lehetett volna?
Hát én másokat tudok hozni, kollégákat tudok hozni, például, akik azt gondolom, hogy tökéletesen bírják a hangszerüket, tökéletesen tudják az énekhangjukat koordinálni. Én nem ilyen vagyok, nem ilyen voltam. Vagy én úgy éreztem, hogy ez nem annyira nagyon jó még. De például a Bognár Szilvike, aki azt gondolom, hogy ő egy példaértékű, vagy a Navratil Andi, de hát ők nem zenélnek mellette, hanem, vagy többnyire nem zenélnek mellette. Azt gondolom, hogy ők tökéletesek. Én nem vagyok tökéletes. De ennek van, azt gondolom, hogy ennek van egy előnye is, hogy kicsit kandeszos, kicsit hamiskás. Az az előnye, hogy talán hitelesebben tudjuk eljátszani a vitézi énekeket például. Mert ott nem az a lényeg, hogy tökéletes hanghordozással, tökéletes előadásmóddal csináljuk, hanem hiteles, sokkal inkább hitelességgel, hogy el tudjam hinni arról, hogy ez bizony azt a hét túló buzogány megfogta, és oda csördített egyet.
Ugye mondta, hogy együtt játszik a fiával ezen a lemezen, ami szerintem egy egészen fantasztikus dolog. Szerintem minden apának, meg minden szülőnek fantasztikus, amikor a gyerekének át tudja örökíteni, együtt játszik.
Tudná, hogy hogy veszekedtünk. Hát igen, nagyon jó volt. A Covid idején próbáltuk ki, játszott, gyakorolta. Fiam a szobájában, és bementem hozzá, és elkezdtük együtt énekelni. És nagyon jó. Nagyon jó.
És hát a lánya csinálta a borítót. Tehát mondhatni, hogy ez egy ilyen családi produkció.
Igen. Hát a másik lányom kimaradt belőle szegényként. Ő neki más elfoglaltságai voltak, a nagyobbik lányom. Azért még én ezt kinyitom. Ez a Csengeri utca fénykép.
Igen, van egy ilyen kép, ahol Róka Szabolcs ül az utcakövön. És ez egy fekete-fehér kép, tehát hogy ez egy ilyen igazi klasszikus.
Török Máté csinálta ezt a képet, fényképezte. Ez már nincsen. Fölszedték a Csengeri utcában az utcaköveket, és szépen lebetonyozták. Úgyhogy ez a múlt már. A másik érdekessége, hogy egy Vörös Sándor verssel vagy epigrammával kezdem el az éneket. Énekemet ne keres, csizmám talpára jegyeztem, Bécs, Buda, Brassó közt őrzi az úti homok. Bécs, Buda, Brassó közt őrzi az úti homok. És megyünk a bűnök felé, aztán egyszer csak visszaérkezünk a jelenbe, és utána megyünk az erények irányába, és a végén ugyanezt az éneket a fiam énekli már. Énekemet ne keresd, csizmám talpára jegyeztem, Bécs, Buda, Brassó közt őrzi az úti homok. Bécs, Buda, Brassó közt őrzi az úti homok.
Van egy visszatérés, meg egy ilyen staféka ebben.
Igen, pontosan.
Ha egyszer legény lennék, jaj, de szépen felöltöznék, Kiállnék-e kapuba, lesném a leányokat, melyik ölel meg engemmel. Kiállnék-e kapuba, lesném a leányokat, melyik ölel meg engemmel.
Az Ijefalvi ének, ez egy tatártúlásról szól. Nem véletlenül a harag van párosítva a hétfőbűnnel kapcsolatban. Ez egy hosszú, sok verszakos mű,